Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a Szentlélektől, a mi megszentelő Urunktól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 165. dicséret első versét. 165. dicséret így kezdődik, itt van Isten köztünk. Elfoglalva a 479. dicséret első három versét énekeljük. A 479. dicséret így kezdődik, hinni taníts, Uram! Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Légy csendben, és várj az Úrra. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztusban leborulunk előtted, magasztalunk, dicsőítjük nevedet, elsősorban önmagadért, azért, hogy bizonyosan tudjuk, hogy te létezel, mert kijelentetted magad, ami számunkra, igédben, és a testet öltött igében, Jézus Krisztusban. És ma is, hogyha őt keressük, figyeljük, akkor arra a megbizonyosodásra juthatunk, hogy te itt vagy velünk és köztünk, hogy te nem hagyod az embert magára, és kapcsolatot alakítasz ki vele. És az Isten tisztelet is ennek az egyik jele és alkalma. Azért adott, hogy kapcsolatba kerülj velünk, mert szeretsz minket. És Urunk, végezd el, hogy ez a kapcsolat létrejöjjön. Hogy valóban átéljük, hogy itt vagy, hogy szólsz, hogy hozzánk szólsz. Hogy minden, ami elhangzik, a személyes üzenet a számunkra, tőled, aki adtad nekünk az életet. És Urunk, segíts, hogy el tudjunk csendesedni most, és rád várjunk, mert igazán nagy szükségünk van rád. Mindannyian átéljük, hogy nálad nélkül olyan tehetetlenek vagyunk, olyan gyümölcstelen az életünk. És te mondtad, Úr Jézus, hogy nálad nélkül semmit sem cselekedhetünk. És hányszor átéljük, és hányszor kerülünk olyan helyzetbe, amikor minden lehetőségünk véget ér. Amikor elszorul a szívünk, mint amikor a gyászolók is átélik, hogy valakit el kell engedni, valaki elment, ott marad az űr, a hiány, és ezzel nem tudunk mit kezdeni. De köszönjük, hogy te vagy az, aki ezt az űrt is be tudod tölteni, aki igazi vigasztalással ajándékozol meg, és adsz célt, távlatot a számunkra. Urunk, azzal a reménnyel vagyunk jelen, hogy most szent lelked által feltárod a te igédnek üzenetét, és kérünk, végezd el, hogy ez az üzenet eljusson hozzánk a szívünkig, és ott elkezdjen munkálkodni. Végezz el azt, amit rábíztál, hogy ne térjen hozzád vissza üresen, mert te ezt ígérted, hogy az ige, a te szavad nem tér vissza üresen, elvégzi a munkáját, és olyan nagy szükségünk van erre. Kérünk így, Szentlélek, Úristen, tedd áldássá mostani alkalmunkat. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Az ige Pál apostol tesszalonikaiakhoz írott első levele, harmadik fejezetéből szól, mind a 13 versből. Tehát a tesszalonikaiakhoz írott első levél harmadik fejezetének első versétől így van megírva Isten igéje. Ezért, amikor ezt már nem bírtuk tovább elviselni, elhatároztuk, hogy egyedül maradunk Athénban, és elküldtük Timóteust, ami testvérünket, és a Krisztus evangéliumának hirdetésében Isten munkatársát, hogy megerősítsen titeket és bátorítson hitetekben, hogy senki meg ne tántorodjék a mostani megpróbáltatásokban. Hiszen ti is tudjátok, hogy erre vagyunk rendelve. Amikor nálatok voltunk, már előre megmondtuk nektek, hogy üldözni fognak minket, és amint tapasztaltátok, úgy is történt. Én tehát, mivel már nem győztem türelemmel, elküldtem hozzátok, hogy megtudjak valamit a hitetekről, nem kísértette meg titeket a kísértő, és nem lett-e hiába való a mi fáradozásunk. Most azonban megjött tőletek Timóteus, és jó hírt hozott nekünk hitetekről és szeretetetekről. Arról is, hogy szívesen emlékeztek ránk mindenkor, sőt, látni szeretnétek minket, ahogyan mi is titeket. Így tehát minden bajunk és üldöztetésünk között megvigasztalódtunk veletek kapcsolatban, testvéreim, a ti hitetek által. Mert egyszerre feléledünk, ha ti szilárdan álltok az Úrban. Hogyan is adhatnánk eléggé hálát Istennek, értetek, mindazért az örömért, amellyel megörvendeztettek minket a mi Istenünk előtt. Amikor éjjel és nappal buzgón könyörgünk azért, hogy láthassunk benneteket, és kipótolhassuk hitetek hiányosságait. De maga a mi Istenünk és Atyánk és a mi Urunk Jézus Krisztus egyengesse utunkat hozzátok, titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben egymás iránt és mindenki iránt, hogy a mi is szeretünk titeket. Erősítse meg a szíveteket és tegye fedhetetlenné a szent életben, a mi Istenünk és Atyánk színe előtt, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus eljön minden szentjével együtt. Amen. Kedves testvéreim, Pál apostol tesszalonikaiaknak írott levelét kezdtük el a héten olvasni, a Biblia olvasó vezérfonalunk szerint, és tudomásunk szerint ez az első újszövetségi irat. Tehát ez a levél az, ami az új szövetségi kánonból leghamarabb írásba lett foglalva, ami eljutott a gyülekezetekhez, eljutott azokhoz, akik Jézus Krisztust követték, és ebből a levélből már bátorítást, vigasztalást, erőforrást, reménységet tudtak meríteni. Hiszen Pál apostol pontosan ezért vetette papírra ezeket a sorokat, hiszen az a gyülekezet, tehát a tesszalonikai, amelyiknek küldi ezt a levelet, az ő munkássága alatt a második missziói út során jött létre. Amikor Pál apostol Filippiből megérkezik Tesszalonikába, hirdeti nekik a Krisztusról szóló örömhírt. És vannak néhányan, akiknek megnyílik a szíve az üzenet előtt, fölismerik, hogy igen, Pálon keresztül az Isten szól hozzánk, ő keres bennünket, és átadták az életüket Jézus Krisztusnak. Rábízták magukat, és onnan egy egészen új kezdődött el. Tesszalonikában, vagyis Európában létrejött egy gyülekezet. Létrejött egy gyülekezet, amiről az Úr Jézus azt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága. Igen, valami igazi fényt, világosságot adott Jézus az ő követőinek. És a gyülekezetből, a gyülekezetekből ez a világosság kell, hogy áradjon. Ugye a világosság, a fény, a lámpa mit is jelent? Hát, hogyha nagy sötétbe kerülünk, milyen jó, hogy föl lehet kapcsolni a villanyt, vagy elővehetünk valami más, egyszerű fényforrást, vagy ma, ugye nagyon sokan már a telefonnal is tudnak világítani. Milyen jó, hogy lehet világítani, de ez így van a lelki életben is. Hányszor kerülünk sötét helyzetbe, elbizonytalanodunk, nem látjuk tovább az utat, reményünket vesztjük, és kell valami, ami ebbe a sötétségbe belevilágít. És ez a valami, ez a gyülekezet, sőt a gyülekezet által hirdetett evangélium, mert végső soron az igazi világosság Jézus Krisztus. Ugye ő mondta magáról, én vagyok a világ világossága. És erre a világosságra van szükségünk. És annyira figyelemre méltó az, hogy ez a gyülekezet Európában volt. Ez volt a második európai gyülekezet, ahova Pál megérkezett az evangéliummal. Hogyan is jut el oda? Ő nem akart menni Európába. Ő Kis-Ázsia területén látta a maga munkásságának a lehetőségeit, de Isten szent lelke addig zárt le előtte utakat, lehetőségeket, amíg egyszer csak fölismeri, meglátja, hogy neki Európába kell menni. Mindez úgy történt, hogy egyszer egy látomásban megjelenik neki egy macedón férfi, aki azt mondja, jöjj át Macedóniába, és légy segítségül nekünk. És ez a macedón férfi megfogalmazta azt, hogy segítségre van szükségünk, elakadt az életünk, és mintha ebbe egész Európa kiáltott volna. Mint egész Európa mondta volna, hogy baj van, sötétség van, szükségünk van valakire, aki ki tudja a szekerünket ebből a kátyúból segíteni. És megkapták Pál apostolt. És megkapták benne Jézust. Mert Jézus az igazi segítség. És azért mondtam, hogy figyelemre méltó, hogy ez a második európai gyülekezet, mert testvéreim, nagyon úgy tűnik, hogy ma is kezd egyre sötétebb lenni Európában. Egyre nagyobb a lelki sötétség. Miért? Pál apostol idejében azért, mert még nem ismerték Jézust. Még nem ismerték az igazi világosságot. Még nem hallották azt, hogy a te igéd lámpás az én lábom előtt, vagy szövétnek, ahogy Károli fordítja. Ma pedig azért, mert már nincs itt a világosság. Mert már kitettük ezt a lámpát. Azt mondjuk, hogy nincs rá szükség. Valahogy a lelki életben is, mintha olyasmit élnénk át, mint amit lehet látni, hogy régen ugye petróleum lámpával világítottak, de hát jött a modernebb lehetőség, égők vannak, áram, csak egy mozdulat, fölkapcsoljuk a villanyt, és elfelejtettük már a régi világítási lehetőségeket, a régi lámpásokat, és minthogyha lelki életben is ezt élnénk át, hogy elrakjuk már, nem kell már a Biblia, nem kell Jézus, és próbáljuk valami mással helyettesíteni. De Jézust nem lehet. Amíg a petróleum lámpát lehet pótolni, addig Jézus, és az ő igéjét nem lehet helyettesíteni. És ezért is akad el Európa és a mai ember, mert nem tudja Jézust pótolni, mert Jézus pótolhatatlan. Pótolhatatlan, hisz ő az Isten fia. Ő az, aki úgy szereti az embert, hogy az életét adta érte. Hát nem csodálatos ez? Nem csodálatos belegondolni abba, hogy van valaki, aki engem így szeret. Hogy valakinek ennyire fontos vagyok, hogy helyet cserélt velem, és azt mondta, átvállalom helyetted a bűneid büntetését. Hát ez egy csodálatos. Hát ebben a földi világban ilyent nem látunk. Hogy valaki helyettünk átvállalja a mi nyomorúságainkat, büntetésünket, csak azért, hogy megmentsen. És mindezért ráadásul nem kér semmit. A kegyelem, ha nem kerül pénzbe, a kegyelem ingyen van. Mibe kerül? Hát kerül valamibe. Egy mozdulatba. Ugye el kell fogadni. Mert ugye emberi kapcsolatainkban is, ha valaki minket meg akar ajándékozni, akkor ki kell nyújtani a kezünket, el kell fogadni azt az ajándékot. Akkor lesz a miénk. És Isten ajándéka Krisztus, de őt is el kell fogadni. És akkor lesz a miénk, és akkor fog az életünkbe egy fantasztikus változás elindulni. Tapasztalhatunk meg olyat, amit korábban nem. És így történt ez Filippiben, Tesszalonikában. Ment, vitte az apostol az evangéliumot, és amikor hallották, megnyílt előtte a szívük. Úgy írta Pál az első fejezetben, hogy örömmel fogadták az evangéliumot, a Szentlélek örömével, mert rádöbbentek, hogy mindig erre volt szükségük, hogy valamit mindig kerestek, valami mindig hiányzott, és hiába kerestek, hiába találtak annyiféle pótmegoldást, mégis üres maradt a szívük, a lelkük. De most jött Pál, beszél nekik Jézusról, és olyat kaptak, amit korábban nem. Úgy újjá lett az életük. Megújultak. Nem véletlen mondja a Biblia, hogy amikor Jézus az életünkbe lép, újjá születünk. Újjá leszünk. A testünk az marad ugyanaz, de lélekben újjá leszünk. A szívünk mássá lesz. Tehát ezt tapasztalták. Ráadásul azért döbbenetes mindaz, ami Tesszalonikában történt, mert Pál apostol úgy érkezett oda, hogy alig állt a lábán. Úgy támogatták. Mert Filippiben, ugye így fogadta egyébként Európa az Isten üzenetét, hogy aki hozza a postást, jó megverték. Ugye Filippiben jó megverték, 39 botütést kapott Pál azért, mert hirdette Krisztust, meg meggyógyított egy olyan kislányt, akiben jövendőmondó lélek volt, és hát ugye voltak emberek, akik ebből gazdagodtak meg. Hasznot hajtott nekik a kislánynak ez a képessége, és amikor Pál meggyógyította, dühösek lettek, mert kevesebb lesz a bevételünk. Hát börtönbe vele. Mit képzel, fölforgatja itt nekünk Filippit valami újat hoz, és olyat, amiben erő van, ami szabaddá tesz rabokat. Hát nem kell. És börtönbe csukják a megbotozás után, ott kalodába zárják, de az Isten csodát tesz. Hatalmas földrengés, megnyílik a börtönajtó, lehullnak a bilincsek, vagyis Isten jelzi, hogy én ott vagyok ezzel a Pállal. De a botütés nyomai azok ott maradnak rajta, gyenge és erőtlen, és az emberek nem azt figyelik, hogy néz ki. Nem azt mondják, mit akar ez az összevert zsidó itt, hanem az ő gyöngeségén, erőtlenségén keresztül meglátják az Isten erejét. Ezt is Pál mondja, hogy olyan csodát lehet Isten országába átélni, hogy amikor én fizikailag erőtlen és gyenge vagyok, akkor válok erőssé. Mert minél erőtlenebb, gyengébb az ember, minél inkább eljut oda, hogy én nekem nincs erőm, képtelen vagyok tovább menni, no, akkor éli át Istennek az erejét és hatalmát. Mert Isten, igen, az egész Bibliában látjuk, hogy Isten mindig akkor tud leghatalmasabban munkálkodni, amikor az ember tehetetlen. Ugye hányszor éli át Izrael, mikor Isten azt mondja, csak legyetek nyugton, ne féljetek az ellenségtől, nem kell tennetek semmit, csak nézzetek rám, és én megszabadítalak benneteket. Fantasztikus. És ezt az erőt tapasztalják meg Pálon keresztül, Tesszalonikában. És amikor ott is elkezdik Pált üldözni, ott se kell, olyan érdekes ám ez, hogy Isten adott valami jót az embernek. Hisz Jézus is amerre ment, ott mindenütt áldás követte. Emberek meggyógyultak testileg, lelkileg, megszabadultak megkötözöttségekből, újfajta gondolkodást kaptak, és ez nem kell. Kidobjál az ember azt a jót, amit Isten készít neki. Hát ki kellett az embereknek? Barabbás. Ugye, a gyilkos forradalmár. Hát mert ő oda csap. De hát miért kéne nekünk olyan, aki szereti, még a bűnöst is, aki rossz hozzá még azt is? Hát nekünk ilyen nem kell. Az gyenge, aki megbocsát. Ki az erős, aki oda csap? Aki ledobja a bombákat? Hát ki lenne? Van annál erősebb, bátrabb? Aki a levegőből sok ezer vagy millió embert el tud pusztítani, úgy, hogy azoknak még védekezésre sincs lehetőségük. Na, ez a bátorság. Az ember szemébe. De az Istennél nem. Az Isten szemébe az a bátor, aki oda tartja a másik orcáját. Aki tudja vállalni a másikért, vagy Krisztusért a szenvedést. Aki oda tud fordulni szeretettel, alázattal, szolgálatkészséggel a másikhoz. És nem kellett Tesszalonikában sem, és megy tovább. Eljutott Athénba, de érdekes, elkezdett neki hiányozni ez a kis maroknyi gyülekezet. Úgy foglalkoztatta Pált, hogy mi lehet velük. Hiszen tudta, hogy nem csak őt támadták, hanem ezeket az embereket is. Őket is üldözik, bántják, azért, mert Krisztusba hisznek. És nem úgy gondolkodnak, élnek, mint a többiek. És ott volt benne, mi lehet velük? Meg tudnak állni a hitben? Vagy esetleg hagyják az egészet? Mert úgy gondolkodnak, hogy hát ha Krisztusban való hit szenvedéssel jár, üldözéssel, anyagi kárral, hát akkor nem lenne jobb, ha megmaradnánk a régiben? Vagy visszatérnénk a régi életünkhöz? És annyira emésztette ezt Pált, hogy elküldte az egyik munkatársát, Timóteus, nézze meg, hogy vannak, kitartanak-e a hitbe. És Timóteus elment, majd visszatért Pálhoz, aki már közben Korintusban volt, és vitte a híreket, de ezek örömteli hírek voltak. Megmelengedték Pál szívét, mert azt mondta Timóteus, Pál, örülj, mert ezek erősek a hitben. Ezek befogadták az Isten szavát, és az munkálkodik bennük, erőt ad nekik, sőt, szomjúságot, éhséget, még többet akarnak tudni Jézusról, és nem menekülnek el, hitüket se adják föl, hanem megállnak ott, ahol vannak, elfogadják a szenvedést és Krisztusért. És ezek az emberek azért is kerültek támadás alá, mert a hitük az azt jelentette, a Krisztusban való új hitük, hogy elfordultak közben a régi hitüktől, a bálványaiktól, ami addig volt az életük középpontjába, azt már elhagyták. Azt mondták, hát minek higgyünk olyanba, ami nem segít rajtunk. De itt halljuk ezt a Pált. Látjuk, mit tesz az életünkben. Mi is megtapasztaltuk, milyen hatalma van a Krisztusnak. Hát ő benne hiszünk. Igen, a Krisztusban való hit az mindig életváltozást hoz. Mindig életváltozást. De vele jár az is, hogy valamitől megszabadulok, hogy valamit kirakok az életemből, mert fölismerem, hogy az már nem áll meg az Isten igéjének a talaján. Ilyenek voltak ezek a tesszalonikaiak. És amikor Pál hall Timóteusról, hogy ezek az emberek kitartanak a hitben, sőt, várják vissza Pált, akkor elhatározza, ír nekik levelet, és ebben bátorítja őket, hogy meg ne tántorodjanak a megpróbáltatásokban. Azt mondja, de mostani megpróbáltatásokban meg ne tántorodjatok, mert erre vagyunk rendelve. Milyen érdekes látása van Pálnak. Azt mondja, hogy aki Krisztusban hisz, az arra van rendelve, hogy fogják üldözni, bántani, támadni. Pál nem arról beszél, hogy aki hisz, annak mindig minden sikerül az életében, mindig nagyszerűen fog minden alakulni. Nem egy sikertörténetről beszél, mint ahogy emberi értelemben Jézus útja sem volt sikertörténet. Ugye senki nincs ma olyan, aki azt mondja, akkor építi a karrierjét, az életét, hogy én a kereszten akarom végezni. Az nem karriertörténet. És Jézus nem is azért jött, hanem azért, hogy a mi életünk mélységeiben, nyomorúságaiba szálljon alá, megismerje, hogy a bűn, a gonosz milyen nyomorúságokat hoz létre, milyen buktatókat állít elénk, és ebben könyörüljön rajtunk, segítsen, hogy ne essünk el, hogy meg tudjunk maradni, hogy előre tudjunk menni, hogy legyen reménységünk akkor is, amikor emberileg nincs remény, vagy amikor úgy látjuk, hogy innen már nem tudok talpra állni, akkor jön Jézus, és odaáll, és azt mondja, ne félj, csak higgy, és a hiszek benne, talpra tudok vele állni. Ezért érdemes olvasni az Új Szövetséget, hány és hány történetet látunk az evangéliumokban, amikor reménytelen életű emberek kiáltanak Jézushoz. Hát mi reménye volt akkor egy leprásnak? Semmi. Hogy meg fog halni. Ráadásul kitaszítva a szerettei köréből. És egyszer hall Jézusról, és oda megy hozzá, és azt mondja, Jézus, te meg tudsz engem gyógyítani. És akkor Jézus azt mondja, akarom, gyógyulj meg. És így áll mellénk, igen, meg akar gyógyítani. Meg akarja a fájdalmunkat gyógyítani. Akar reménységet adni, békességet. De akarom-e? Hiszem-e, hogy ő ezt valóban meg tudja tenni? Tehát azt mondja Pál, ne csüggedjetek, ha támadnak is, mert Krisztus ott van. Akkor is, ha Pál nincs ott. Mert Krisztus nincs emberekhez kötve, tanítókhoz, igehirdetőkhöz. Bárhol segítségül hívhatom, és ha őszintén teszem, ő ott van, és könyörül rajtam. Ugye meg ne tántorodjatok a mostani megpróbáltatásokban. Aztán ebben a megpróbáltatásban az is benne van, hogy próba magában, a kifejezésben. Hogy Isten is megpróbálja a hitünket. Mert olyan könnyű hinni, amikor minden rendben van. És a próba azt jelenti, hogy Isten ezáltal formál minket, növeli a hitünket, előbbre segít bennünket. És Pál azt mondja, hogy az olyan őszinte hangon beszélget ezzel a gyülekezettel, hogy amikor Timóteus eljött és hozta a jó hírt a hitetekről, szeretetetekről, és hogy szívesen emlékeztek ránk, hogy még mi is megvigasztalódunk a magunk bajai és üldöztetése között. Milyen érdekes, hogy Timóteus fölkereste azt a gyülekezetet, amit üldöznek, és nem azt mondja Pálnak, te annyit panaszkodtak. Hú, alig győztem hallgatni, hogy elmondják, hogy milyen nehéz lett az életük, amiért befogadták Jézust. És nem arról tett vallást Pálnak, hogy nézd, azt mondták, minek jött ide az a Pál? Fölforgatta az életünket, minden megváltozott, egyre nehezebb lett, jobb lett volna, hogyha ide se jön. Nem ezt mondta, hanem mit mondott? A szeretetükről hoztam hírt. Ugye a szeretetetekről és hitetekről hozott nekünk bizonyságot Pál. Látta, hogy ezek tele vannak szeretettel, krisztusi szeretettel. Mit jelentett ez? Hogy az őket bántókat is szerették. Hogy nem akartak bosszút állni, hanem imádkoztak értük. És azon munkálkodtak, hogy megismertessék velük Jézus. Mert a bosszú az nincs benne a krisztusi útban. A megbocsátás van benne. Aztán, hogy szilárdan álltok a hitben, az Úrban. Szilárdan állnak az Úrban az üldözések, a próbák ellenére. Nem bizonytalanok, nem esnek el. Nem gondolják meg magukat, és fel kell tenni a kérdést, hogy én szilárdan állok-e a hitemben. Szilárd-e az én hitem? Vagyis, hogy kibírja-e a megpróbáltatásokat? Ugye a szilárdság próbálja azt, hogy kibírja-e a nagy erőt, a nagy hatást? Bírja-e a hitem? Miért tudnak szilárdan állni az Úrban? Mert az Úr a kőszikla. Mert komolyan veszik az ő szavát és igéjét. Jézus mondta, hogy aki hallgatja az ő beszédeit és megtartja, tehát nem csak hallgatja, hanem teszi is azt, amit én mondok neki, az olyan, mint az az ember, aki kősziklára építi a házát. Hogy a szilárdan áll. Akkor is, amikor jönnek a viharok, jön a árvíz, mert a hegyet nem viszi el. És az életünk is akkor tud megállni, a hitünknek akkor lesz ereje, ha tesszük is, amit az Isten nekünk mond. És ez fontos. Tegyem is, amit hiszek, amit vallok. Aztán Pál beszél arról, hogy miért is lehet a nehéz, meg hogyan lehet a nehéz időszakokat megélni jól, amikor arról beszél, hogy éjjel-nappal buzgó könyörögtünk. Tehát Isten ideadta az ő igéjét, és ad még egy eszközt a kezünkbe, ez pedig az imádság lehetősége. Hogy imádsággal kapcsolódhatunk rá a mennyei erőforrásra. Imádsággal lehetünk olyan forró kapcsolatban, forró dróttal összekötve az Istennel, mint ahogy forró vonallal szokták a politikai vezetőket összekapcsolni. Hogy bármi van, én hívhatom az Istent. És ahhoz, hogy hívjam, csak a kezem kell összetenni. Vagy azt az igét komolyan venni az 50. Zsoltárból, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején. És én megszabadítalak, és te dicsőítesz. Tulajdonképpen úgy szoktuk mondani, ez az Isten hívószáma. 50. Zsoltár, 15. vers. Hív segítségül engem. És ezt szabad megkeresni, ezt szabad elmondani, komolyan venni. Az életünk nehézségeiben. És azt mondja Pál, hogy azért megyünk, azért szeretnénk menni, hogy kipótolhassuk hitetek hiányosságait. Tehát ez a gyülekezet még nem befejezett. Sőt, egyetlen hívőnek a hite sem teljes. Amíg itt a földön vagyunk, nem vagyunk befejezettek. Ami azt hozza magával, hogy mindig tanulni kell, előre haladni kell a hitben. Mindig valamit ki kell pótolni, mert rájövünk, hogy milyen hiányosságaink vannak a Krisztus követésében, és hogyan lehet az ige olvasás során, hogy egyre jobban megismerem az Isten szavát, egyre többet merítek belőle, egyre jobban megismerem az ő kegyelmét, megismerem egyáltalán kicsoda az az Isten. És tényleg tegyük fel ezt a kérdést magunknak. Ismerem én az Istent? Tudom ő kicsoda? Tudom én kicsoda az Isten? Ha hogy valaki rám kérdezne, meg tudnám mondani, ki az Isten? Kinek ismerem? Mit jelent ő a számomra? És ha őszinték vagyunk, akkor azt kell mondjuk, hogy bizony, itt még van mit bepótolnunk. Van mit tanulnunk, van hova növekedni, és hova eljutni. És ebben kéri az erősítést Pál. Mert a Szentlélek az, aki előre tud vinni. Aki meg tudja áldani a mi növekedésünket. Gyümölcstermővé teszi az életünket. Így mondja, hogy erősítsen meg titeket a szent életben. Erre hív el Jézus. Átadjuk az életünket, követjük, és itt nincs befejezve, hanem a hívő élet a megszentelődés felé halad, hogy egyre inkább Jézus Krisztusra hasonlítok, hogy egyre jobban meg lehet látni az életembe Krisztust, azt a krisztusi mást. Föl lehet fedezni a hívők életében, hogy ők különböznek a nem hívőktől, minőségileg különböznek, másabb az életük. De tegyük fel a kérdést, tényleg különbözök? Tényleg különbözünk? Tényleg látszódik, hogy haladunk a megszentelődés útján? Hogy egyre inkább Krisztust látják az életünkben, és őt hallják ki a beszédünkből, ők látják a magatartásunkban. Hát adja az Úr, hogy ilyen növekedés legyen valóságos. Adja az Úr, hogy a mi hitünk is szilárdan álljon, hogy el lehessen mondani, hogy mi szilárdan állunk a próbák közepette, az erőtlenségek közepette, a bajok közepette, mert tudjuk, kihez tartozunk, és tudjuk azt, hogy van célunk, tudjuk, hogy hova tartunk, hazatartunk, oda, ahol Krisztus van. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy ismét a Te igéd felé fordíthatjuk a mi füleinket és szívünket, mert szólsz most is hozzánk. Nem csak valamikor Pálhoz és Pál által, nem csak a tesszalonikaiakhoz, hanem hozzánk is. És köszönjük neked, hogy eljutott Európába az evangélium, és még ma is itt van. És mi is hallhatjuk, és oda vihetjük eléd minden problémánkat, bajunkat, megsebzett szívünket, reménytelenségünket. Köszönjük, hogy ma is, Úr Jézus, hatalmasan munkálkodsz, hogy oly sokan átélik az életváltozást, megtapasztalják, hogy belépsz az életükbe, és letisztogatod mindazt, ami a régi szokásokhoz, hagyományokhoz tartozik, és adsz nekünk új szívet, új látásmódot. Köszönjük, hogy a Te igéd az igazi világosság, amivel mutatod nekünk az utat, ami belevilágít a mi szívünkbe is, és kérünk, mindent távolíts el onnan, ami nem áll meg a Te igéd talaján. Tisztogass ki belőlünk mindazt, ami rontja az életünket, kapcsolatainkat. Köszönjük, hogy kiálthatunk hozzád, bárhol legyünk is. És köszönjük, hogy meghallod a kiáltást, hogy lehajolsz hozzánk, és kész vagy segíteni, könyörülni rajtunk. Kérünk, Urunk, így segíts, hogy a hitünk bizonyságtétel lehessen mások számára, hogy ma is az elkeseredett, magára maradt ember meglássa, hogy még nincs reménytelen helyzetben, mert itt vagy, még mindig itt vagy, és Te vagy az egyedüli segítség és megoldás. Könyörülj, Urunk, mindannyiunkon eléd visszük a betegeket, mindazokat, akik kórházban vannak, vagy otthon várják a gyógyulás, szabadítást, vagy nekik megerősödést. Gondolunk arra a testvérünkre, aki az elmúlt napokban többször is műtéten esett át, hogy tapasztalja, Uram, hogy Te ott vagy, és tapasztalja meg a gyülekezet imádságának erejét is. Mert Uram, Te mondtad, hogy imádkozzunk a betegekért, és Te felsegíted őket. És Uram, akik lábadoznak, azoknak is Te adj további megerősödést. Könyörgünk, Uram, gyászoló testvérekért, azokért, akik itt vannak most velünk, és a héten álltak meg koporsó mellett. Uram, adj nekik vigasztalást, békességet, mutasd meg, hogy Te vagy az élet fejedelme, aki legyőzted a halált is, és aki benned hisz, annak van reménység az örök életre. És kérünk, Urunk, minden gyászolóért, akik a napokban búcsúztak szeretteiktől, adj nekik vigasztalást. Kérünk, hogy így könyörülj rajtunk, áld meg a családokat, gyermekeket, eléd visszük a szenvedélybetegeket, adj nekik szabadulást. Könyörgünk, Uram, egyházunkért, népünkért, és ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kérdezem, hogy ma délután 18 órától a bősi református templomban Bódis Miklós evangelizációjára kerül sor. Hirdetem továbbá, hogy a ránk következő héten, kedden és csütörtökön hétközi istentiszteletet tartunk este 6 órától itt a templomban, majd vasárnap 10:30-tól szintén itt a templomban. Hirdetem, hogy pénteken Ravatal mellett kellett megállnunk. Hrünek Tamás testvérünktől vett búcsút a családja, aki 40 éves korában távozott közülük. Ezen az alkalmon a 40. Zsoltárból szólt a vigasztalás igéje. A 40. Zsoltár első 3 verséből, Dávid Zsoltára: várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat, kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszabból, sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Kedves gyászoló család, ahogy a Rabatal mellett is hallottuk, hogy Isten szól hozzánk, és lehajol hozzánk a gyászolókhoz is. És ez olyan jó hír és jó üzenet, hogy nem hagy magunkra életünk legnehezebb pillanataiban sem. Dávid is átélte mindezeket, úgyhogy személyes bizonyságtételből mondja, de fontos, hogy várjuk őt. Várjam, nagyon várjam, hogy megszólítson. Nagyon várjam a tőle való békességet és megerősödést, és akkor nem fog magamra hagyni, hanem igenis megsegít, mert más nem is tud segíteni a gyásszal szembe. Ki tud olyan megoldást adni, mint Jézus, aki föltámadt a halálból, senki más, és azt mondta, hogy a benne hívők is majd fel fognak támadni, hogy fog örök életet adni, és most elment, hogy helyet készítsen, és vissza fog jönni, és mindazokat az övéi, akik az övéi, azokat oda viszi, hogy vele legyenek együtt, és nincs és nem lesz annál nagyobb öröm, mint vele lenni örökkön örökké. Tehát Jézus legyőzte a halált, mert föltámadt és él. És ahogy elhangzott, ez mindig adjon nekünk reménységet, ha kimegyünk a temetőbe, mutasson rá arra, hogy ez nem a végállomás. Nem a végállomás. Krisztusban, Krisztus által van és lehet folytatás. Adjon az Úr ilyen reménységet, békességet, törölje le a könnyeket, nyújtson vigasztalást igéje és szent lelke által a gyászoló testvéreknek, mindazoknak, akik gyászolnak, és ezzel erősítsük egymást, többi gyászolót is. Hirdetem, hogy adakozás is történt a gyászoló család Isten dicsőségére, 120 eurót adományozott, Isten áldása legyen a jókedvű adakozókon. Befejezésül a már megkezdett 479. dicséret 4. versét énekeljük: hinni taníts, Uram!